Nagyon, de nagyon sok ebből a befolyásból rejtett. És én inkább arról szeretnék most mesélni, hogy melyek azok a rejtett algoritmusok, és persze egy néhány picit publikusabb, amiről tudunk, amelyek akár a tudatunk nélkül is, tudat alatt is befolyásolják a mindennapi, nem feltétlenül életünket, de a döntéseinket mindenképpen.
Melyek ezek a rejtett algoritmusok?
Mondjuk a Google keresési algoritmusa, ugye, hogy milyen alapján ajánlja neked a keresési találatokat a Google, kétségkívül hatalmas, egy egész iparág van erre építve, ez a Search Engine Optimization, ez hatalmas befolyással van. Vagy például, hogy az Amazonon, ugye melyik termék, vagy az Emagon, melyik termék fog legelőször felugrani, ez is befolyásolja az embereket. Ugyanígy nem csak az ajánló algoritmus, hanem például vannak fordító algoritmusok, beszédfelismerő algoritmusok, hogyha valaki mondjuk ilyen Siri-t, vagy Amazon Alexát, vagy ilyen személyes asszisztens használ, akkor ezek mind-mind sajnos úgy hívjuk szerintem egy picit félre címkézve, hogy mesterséges intelligencia alap algoritmusok, valójában ezek gépi tanulási algoritmusok. Az előadásban majd arra fogok egy picit koncentrálni, hogy mi is a különbség a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás között, és megpróbálok egy ilyen átfogó képet adni a történelem során, hogyan fejlődtek ki.
Miért célja ezeknek az algoritmusoknak, hogy befolyásolja a mi döntéseinket?
Ez egy nagyon jó kérdés. Valójában nem az a célja, hogy befolyásolja a döntéseinket, hanem például, amikor a YouTube nekünk ajánl egy macskás videót, akkor nem az a cél vele, hogy a társadalomra, vagy legalábbis remélem, hogy a társadalomra rá tukmáljuk a macskás videókat, hanem azért, mert az ő statisztikai gyűjtésük alapján úgy néz ki, hogy azok az emberek, akik macskás videót néznek, több időt töltenek el a platformon, ezáltal több reklámot fognak megnézni, tehát ezáltal a YouTube-nak az évvégi prezentációban egy nagyobb számot lehet oda betuszkolni. Tehát ezek alapvetően jelenleg profit alapú döntések. Csak az történik, hogy nagyon sok platform akkor a monopól helyzetben van, hogy akkor igen, átfolyik már ebbe a társadalmi döntéshozatalba, és ez nagyon szürke zónak kezd lenni, hogy akkor hoppá, tényleg akkor megbízunk a YouTube-ban, hogy ez egy profit alapú döntés, és vajon nem azért ajánlja a macskás videót, mert macska lobby erős a YouTube-nál. Meg ez nagyon vicces, hogy macskákról beszélünk, talán nem annyira vicces, hogy a koronavírusról vagy éppen orosz-ukrán háborúról van szó.
Mi lehet ezeknek az algoritmusoknak a jövője? Hogyan fognak fejlődni a következő években?
Erre van egy nagyon jó példa, hogy most a DeepMind, amelyik a Google-nek egy mesterséges intelligenciával foglalkozó műhelye, nekik van egy sok, de minden más ilyen táblajáték, például a Go, ami egy nagyon nehéz játék, ezt AlphaZero az algoritmus neve, ezt nagyon hatékonyan meg tudja verni a világ legjobb játékosait és más géptanulási rendszereket is. És valaki azt a vicces hozzászólást, de viszont, hogyha oda teszed az AlphaGo-t sakkozni, és valaki egy picit megpöcköli az asztalt, és a sakkbábuk ledőlnek, akkor ezt már nem tudja értelmezni az algoritmus. Tehát a jelenlegi, mondjuk úgy, géptanulási algoritmusok nagyon jók, bizonyos, nagyon szűk nis feladatoknak az elvégzésében. Az általános mesterséges intelligencia, hogy az emberek gondolkodnak, hogy kapcsolatokat építünk különböző rendszerek között, ez azért viszonylag távol van még, de mindenképpen ez lesz az egyik fontos irány. És a másik, amit itt megemlítenék, az az, hogy most nagyon nagy kutatási terület kezdett lenni az explainable AI, tehát a megmagyarázható mesterséges intelligencia. Nagyon sok algoritmus annyira összetett, hogy nem értjük, miért hozzák meg a döntéseiket, és erre, vagy ezeknek a döntéseknek a megértésére szerintem nagyon nagy szükség van.